Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, azt hiszem ez a nyári időszak az, amikor különösképpen is tudatosítani kell magunkban, hogy az Isten szeretete hív bennünket. Az Isten szeretete sose fogy el, és a nyár időszakában is hív bennünket az Isten házába. Nem úgy van ez, hogy a kereszténység az évközi időszakra vonatkozik, aztán nyári időszakban kivesszük a keresztény szabadságunkat is. Bízzunk abban, hogy ezt komolyan gondolják, mint azok, akik magukat kereszténynek tartják, és ez a mai vasárnap pontosan a keresztény hitet állítja a középpontba. Mit is jelent ez, ami életünkben ez a hit? Mit jelent az ünnepléseinkben? Mit jelent a hétköznapjainkban? Ez a mai nap, július 2-a vasárnap, éppen ezért a magyar nép ajkán élő ünnepnap, amely július 2-ára esik most nem hallható, Sarlós Boldogasszony ünnepe van ma. Ezen a napon köszönték meg őseink a beérett termést, az életet. Köszönjük meg azt, amit kezünk munkájával megtermelünk. Köszönjük meg az életünket, amit igazából egymással való kapcsolatunkban foghatjuk fel ajándékképpen. Ezt a szentmisét élő Bernadett testvérünkért ajánljuk fel. Ebben a hitben és ezt a jó kívánságot küldjük felé, hogy Isten ajándékaként tudjon örülni az életének. Az Úr legyen veletek.
És hatalmát tettem.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereg lett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója. És mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte. Halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon, és éljen. Erre ő elment vele, nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. A zsinagóga elöljárójának házából jöttek, és közölték, meghalt a lányod. Miért fárasztod a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy. Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk, miért lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és kísérőivel együtt bement a helyiségbe, ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki, Talita, kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 12 éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól, de ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Ezek az evangélium igéi.
Áldom téged, Krisztus!
Nem hisz a szemének. Hányszor hallottuk már ezt a kitételt? Mindenképpen a hittel kapcsolatos, és nyilvánvalóan ilyenkor az evangéliumból előbukkan Tamásnak a találkozása az Úrral. Ha csak nem látom a sebek helyét, a szegek helyét, és ha csak nem érintem kezemmel az oldalát, én nem hiszem. És amikor az Úr megengedte azt, amit Tamás szeretett volna, akkor a következő, talán mondhatom így is, hogy kioktató szavakat kellett meghallgatnia Tamás. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Nagyon érdekes ez a kérdés. Itt hallottuk az evangéliumban, Jézus megérinti ezt a kislányt. Azt a kislányt, akinek az apja azzal ment oda Elibé, hogy segítsen, mert meghalt a gyermeke. És Jézus azt mondja ennek az embernek, ne félj, csak higgy. Az evangéliumnak ennek a részén van egy másik történet is, amit ma nem olvastunk föl, az előtte lévő, amikor Jézus átmegy a tónak a túlsó partjára, ott egy másik jelenet is játszódik, egy asszony, aki beteg. Nagyon régen beteg. És azt is mondja a Szentírás, hogy minden pénzét az orvosokra költötte. Nem gyógyították meg, nem tudták meggyógyítani. És akkor ez az asszony azt mondja, ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. Nagyon izgalmasak ezek a történetek, mert ezek mind arról beszélnek, hogy az Isten mennyire alkalmazkodik az emberhez. Ahhoz az emberhez, aki ezt mondja, ha csak nem érintem, akkor nem hiszek. Mert az ember nem akar hinni a szemének, és egy lépéssel tovább akar menni érinteni. Ezen a mai vasárnapon, a húsvét utáni vasárnapok jönnek egymás után, ma is a húsvéti hitünket akarja megalapozni az egyház. Azért olvastatja velünk egymás után ezeket a történeteket. Múlt vasárnap a viharba került tanítványokról hallottunk. Mit féltek kicsinyhitűek? Itt azt halljuk, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Asszony, nagy a te hited. Ne félj, csak higgy, hallja Jairus, aki a kicsin lánya miatt aggódik. Testvérek, Nagyon izgalmas történetek ezek. Hiszen arról van szó, hogy miképpen éltet bennünket a hitünk. Hogyan van jelen a hitünk ebben a világban általunk. Hiszen a keresztény ember Krisztus hívő. Nem lehet keresztény életet élni hit nélkül. Ezért alapozza meg a Szentírás az ember hitét. Ezért figyelmeztet bennünket az egyház újra meg újra, hogy mennyire fontos, hogy hitre jussunk. Nyilvánvaló nem pottyan az ölünkbe. A hitre el kell jutni az embernek, talán így mondanám, Jézus közelében kell maradni ahhoz, hogy az ember hívővé legyen. És talán még arra is kell gondolni, hogy bizony igen sokszor azok, akik Jézus körül vannak, nem biztos, hogy segítenek a hitre jutásban nekünk. Sajnos ez az igazság. Hiszen az apostolok, akik ott voltak Jézus körül, és amikor Jézus megkérdezi, hogy ki érintett meg, akkor ezek az apostolok azt mondják neki, hát itt szorong a tömeg, hogy ki érintett meg. És Jézus nem hagyja ennyiben. Ki érintett meg? És az apostolok értetlenkedése, meg végeredményben az apostolok távoltartása ellenére ez az asszony előáll. Ő az, aki megérintette. Vagy akár itt a Jairus történetben. Már jönnek Jézus elé, ne fárazd a mestert, hiszen meghalt már a kislány. Miért akarod, hogy ide jöjjön? Hát késő van már. Nagyon izgalmas dolog ez. Ahhoz, hogy az ember hitre jusson, ahhoz Jézus közelében kell lennie. És nem egyszerű Jézus közelébe férkőzni. És közben még azt is meg kell élnie az embernek, hogy akik ott tolonganak Jézus körül, akik mind hívőnek gondolják magukat, kereszténynek, nem biztos, hogy segítenek abban, hogy Jézus közelébe jusson az ember. Nem biztos, hogy segítenek abban, hogy az ember hitre jusson. Micsoda ellentmondások. Pedig Jézus azt mondja, hogy az a boldog, aki tud hinni. Hát nem ezért kellene mindent megtenni ebben a világban, hogy minél több ember tudjon hinni. Hányszor hallunk ilyet? Jó neked, mert tudsz hinni. Számtalanszor hallottam hitetlen emberektől felém ezt a kijelentést. Jó neked, hogy te hiszel. Persze, hogy jó. Csak hogy senki nem tud arról a küzdelemről, ami mindegyikünk lelke mélyén dúl. Mert ez a hit, ez nem egy egyszer megragadott, aztán soha el nem veszítheti az ember. Ezért a hitért az embernek minden nap meg kell küzdenie. Akár mondhatom ezt is, az úgymond testvérek miatt, aztán mondhatom azt ennek a világnak a történései miatt, mert ez a világ másról akar bennünket meggyőzni. Ne félj, csak higgy! Halljuk mi is Jézustól ma ugyanezt a kijelentést. Mit kell hinni? Tudjuk? Hogyan kell hinni? Miben áll ez a hit? Testvérek, megpróbálok egy-két gondolatot kimondani annak érdekében, hogy eljuthassunk a hitre. amely mondatok talán segítenek bennünket abban, hogy hinni tudjunk. Mert a hit valamiképpen a megkezdett örök élet. És ezért boldogok, akik hinni tudnak. Mert ez az élet, amelyben élünk, ez mulandó. Nem véletlen, hogy az életet így fogalmazzák meg nagyon sokan, nagy gondolkodók. Élni annyit jelent, mint meghalni. Élni annyit jelent, mint készülni a halálra. Élni annyit jelent, hogy az ember úgy éljen, hogy könnyű legyen meghalni. Az egyház is ezért kíséri a betegeket, és ezért áll oda a haldoklók ágya mellé, hogy segítsen az embernek meghalni. Úgy, hogy Isten közelben marad. Élni annyi, mint meghalni. Csak hogy nem ez a keresztény válasz, nem ez a bibliai válasz. Élni annyi, mint elkezdeni az örök életet. Hinni annyit jelent, mint tudni azt, hogy az mennyek országában élünk már most. Hogy mit jelent majd? Egy-két szót szólok erről. Testvérek, minden esetre a hit a keresztény ember számára a negyedik dimenzió. A relativitás elmélete óta tudjuk, hogy nagyon nehéz nekünk elképzelni a világ mindenséget, mert mi három dimenzióban mozgunk. És van egy negyedik dimenzió is. És ez nagyon-nagyon megnehezít szinte minden mozgást számunkra ebben a világban. A keresztény ember számára a negyedik dimenzió a hit. Ennek a hitnek a segítségével látjuk a láthatatlant. Tamás, boldog vagy, mert hittél, de boldogabbak azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Ezzel a hittel értjük, idézőjelben mondom azt, hogy értjük, az örökkévalót, az örökkévalóságot. Ennek a mulandó világnak a mélyében működik egy hatalmas erő. Mondhatnám akár kovász, amely formálja és alakítja a mi életünket. Az új élet magját vetették el akkor, amikor Jézust eltemették a sírban. És ez az új élet csírázott ki akkor, amikor Jézus föltámadt. És ez az új élet vette hatalmába a kozmoszt. Vette hatalmába az egész világot. Kerültünk mi mindannyian Jézusnak a kezébe. Ezért mondja Jézus nekünk, akik feltámadtatok Krisztussal, bocsánat, Pál apostol mondja ezt, éljetek új életet. Vessétek el a régi kovászt, és engedjétek, hogy az új kovász határozza meg az életeteket. Jézus meg azt mondja, előbb ezt akartam mondani, Jézus meg azt mondja, hogy boldogok vagytok, akik értitek, mit jelent a mennyek országának a titka. Testvérek, ez a hit egy belső forrás. Gondoljunk arra az asszonyra, aki ott van Jákob kutyánál, és vizet merít, és Jézus tőle kér vizet. És amikor ez a párbeszéd folyik, akkor Jézus egy nagyon fontos kijelentést tesz ennek az asszonynak. Aki bennem hisz, abból az élő víz forrásai fakadnak föl. Az éltető víz forrásai fakadnak föl. Testvérek, sivatag az élet. Ebben a sivatagban szomjan lehet halni. Az élő víz forrása bennünk ezt jelenti, hogy Jézus elveszi a szomjúságunkat. Ez azt jelenti, hogy ez a Jézus működik bennünk. A föltámadt Jézus működik bennünk. Tudom, hogy ez titok, de egészen nyilvánvaló és egészen egyértelmű, hogy aki ebben a Jézusban tud hinni, ebben a világban, amelyben szomjan lehet halni, ebben a világban, amelyben mindegyikünk meghal, ez az élő víz azt jelenti, hogy az ember, próbálom jól mondani, hogy félreérthető ne legyen, ez azt jelenti, hogy az ember a reménytelenség ellenére reménykedik. Ez azt jelenti, hogy az ember nem fogadja el, hogy az egyik embert elválasztják a másiktól. Hogy az ember nem fogadja el, hogy szembeállítják embert az emberrel. Mert van, akinek ez érdeke. Ezt jelenti, hogy aki hisz, abban a mennyország titka. A másik világnak, a túlvilágnak a valósága bontakozik. A hit a negyedik dimenzió. Egy másik világnak a valósága. Tessék elolvasni azt a mai újságot, a vasárnapi híreket, nem az új embert. Mi a vasárnapi híreket nem árusítjuk. Vegyék meg az újságárusnál. Farkas Péter, aki állítólag termelt drognövényeket, vagy nem termelt, mit tudom én. Ő azt mondta, hogy nem. Állítólag meg is állapították, hogy nem. Az igazság az, hogy nagyon kemény lennék minden drognövény termesztővel szemben. És minden ilyen kereskedővel, mert életellenes az, aki ezekkel foglalkozik. Támadás az élet ellen. Mindegy. Mit mondott Farkas Péter? Ott a börtönben, másfél évig volt ott, ahol farkas törvények uralkodnak. Fájdalom nekem egyik oldalról. Másik oldalról meg öröm, mert azt mondta, a buddhizmusban rátaláltam a lelkem békéjére. Valamiben hinni kell. És a farkas törvények világában, aki rátalál a hitre, az helyére tudja tenni a dolgokat. Farkas Péter azt mondta, most már tudom, hogy hol a helyem, nem ott, ahol képzeltem. Most már tudom, hogy mit jelent a csillogás, már régen nem számít. Aki hisz, az tudja, hogy hol a helye ebben a mulandó világban, az tudja, hogy mi a fontos és mi a nem fontos, az tudja, mit kell első helyre tenni, és miről kell megfeledkezni. És ez rendkívül fontos, mert áldás csata folyik az emberért. A fogyasztói társadalmak azért virulnak, mert olyanokat ígérnek az embernek, ami a lelkét nyugtatja meg. Mindig a lelkünket akarjuk megnyugtatni. Nem azon múlik, hogy mennyivel lehet olcsóbban vásárolni az Ósemben, vagy a metróban, vagy a Lidlben. Elhisszük. Igazából a lelkünket akarják, csak hogy a lelkünket a plázákban nem lehet megnyugtatni. Legfeljebb a pénztárcánk kevésbé bánja, ha ott vásárolunk. De mi mindent veszítünk el. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap abban a sorban van, amely a húsvét utáni történeteket hozza egymás után, hogy mi a hitünkre találjunk, a hitünkben megerősödjünk. Ez a kegyelem munkálkodása. Nem a természet törvényei uralkodnak csupán, mert a természet törvényei szerint kinyílik a világ, azt virág aztán elhervad. Megszületünk, aztán meghalunk. A kegyelem törvényei jutnak érvényre a hitben, amely azt jelenti, hogy Isten közelében tartózkodunk, ami azt jelenti, hogy egymással összetartozunk, ami azt jelenti, hogy nem tudnak bennünket egymás ellen kijátszani, mert egy az Isten, aki teremt, aki fönntart, és aki az életünk értelme és célja. Aki mást mond, hazudik. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet bemutatunk, és amelyben részesedtünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, az Isten áldásával szeretném mindenkinek a hitét erősíteni, mert a győzelem, amely legyőzi a világot, az a ti hitetek. Ha a világ fölén kerekedik, akkor ez csak azt jelenti, hogy nincs hitünk, hogy nagyon gyenge, pislákol. Ha ez a hitünk elragadna bennünket, akkor nem tud mit kezdeni velünk e világ szelleme. Isten segítsen mindenkit, hogy Jézus közelében tudjon maradni. Ez feltétele a hitnek. Jézus segítsen mindenkit abban, hogy tudjon őszintén vizsgálatot tartani saját élete fölött. Tudja megbánni a bűneit, és tudjon élni az élet kenyerével, az oltári szentséggel. Bűnbánat nélkül, az oltári szentség nélkül, amelyben Krisztus magát adja, nem lehet élő hittel élni, csak vegetálni. Legyen elegendő elszántság és bátorság bennünk a hívő élethez. Egyedül ez formálja és alakítja a jövőnket. Különben megölik a világ lelkét. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Isten.